napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 11 perckor nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én nem tudom, hogy az önök közvetlen környezetében milyen viszony tapasztalható, de ahogy végigjöttem itt Marosvásárhelyen, hát szinte a fű se nő, jó meleg is van odakint. Mondhatnánk azt, hogy akár nyár eleje is van, olyan hőmérsékleti értékek vannak, és olyan hőérzetünk van, mint hogyha tényleg az üdülési szezon, a nyári vakáció kellős közepén lennénk. Ugyebár jó részük a tisztelt polgároknak szabad napot tart, valószínűleg, hogy vízparton, természetben, vagy pedig zöld övezetben tartózkodnak. Nos, nálunk itt megy javában a munka, és érdekes témát igyekeztem az önök figyelmébe ajánlani, ám úgy tűnik, hogy a nyárias meleg a telefonvonalakat is elérte, ugyanis a forró drót az jéges és nagyon hideg jelen pillanatban. Mai tervezett vendégemmel egyelőre nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Bízunk benne, hogy amíg elkezdődik itt az érdembeli beszélgetés, addig ő is megérkezik, de egyelőre még Nagyváraddal nem sikerült kapcsolatot teremteni. Ugyanis külpolitikai helyzetképet terveztem a mai adásba. Ugyebár javában áll a különböző belpolitikai paloták közötti háború kapcsán a témaváltás, pengeváltás, de hát nem különb forró téma. Románia izraeli nagykövetségének az elköltöztetése, ez is okot adott az elnök, az államelnök Klaus Johannis és a kormány tagjai, illetve hát Dragnea pártelnök közötti szóváltásokra. Olyannyira, hogy például Johannis államelnök bekérette a közelmúltban Theodor Mérléskának külügyminisztert a Kotrocsényi palotába, úgymond magyarázatot kérve tőle, hogy mi is a helyzet ezzel a nagykövetség elköltöztetéssel, és hát ugyebár ennek az aprónak tűnő, és talán érdektelen, egyesek számára érdektelennek tűnő témával kapcsolatosan, hát amúgy külföldi megítélésünk sem túl rózsás. Elsősorban Brüsszel részéből volt morgás, amiatt, hogy Magyarországgal és Csehországgal közösen Románia megakadályozta annak a közös Európai Uniós nyilatkozatnak a kibocsátását, amely úgymond elítélte volna az amerikaiak, pontosabban Donald Trump elnök által kezdeményezett nagykövetség elköltöztetést. Mondom, ezek lettek volna a fontosabb témák, de ugyebár itthon is történnek, itthoni vonatkozású események is történtek, mind a nőszervezet szempontjából, mind pedig hát a kisebbségi jogok, oly napirenden tartott kisebbségi jogvédelem tekintetében, mert hogy ezzel kapcsolatosan is volt egy állásfoglalása Bíró Rozália képviselő asszonynak. És hát őt kérdeztem volna meg, hogy hát mi is a helyzet, csak mondom, hogy egyelőre nem sikerült vele kapcsolatot teremteni. Kollégáim, műszaki munkatársaim dolgoznak a vonal összebogozásán, de lehet, hogy éppen a forróság miatt ez nem sikerül. Remélem, hogy a biztosítékok azok nem ugrottak ki az ország nyugati részében. Itt nálunk minden úgy tűnik, hogy rendben van, tehát a kimenő hívás az élne, csak hogy fogadás nincs az ország nyugati részében. Néhány perc taktust és zenét kér el kívánt a tárműszaki munkatársamtól, hogy próbálkozzunk meg a helyzet tisztázásával, és igyekezünk minél hamarabb kapcsolatba lépni Bíró Rozália Bihar megyei parlamenti képviselővel. Természetesen azt még elmondom az önök számára, hogy élőadásról van szó, tehát ha a témával kapcsolatosan önöknek van kérdésük, van hozzászólásuk, véleményük, akkor kérem, hogy ezeket osszák meg velünk, és hívjanak bennünket a 0265 22 20 22-es, vagy a 0365 42 44 34-es telefonszámokon. SMS-eket is megfogalmazhatnak, írhatnak a 07 4 0274 165 1 6 5-ös számra, és elektronikus levelet is, azaz e-mailt a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro címre. Tehát, ha megnyerte tetszésüket az ajánlott témakör, illetve ha bármilyen kérdéssel, törvényhozással kapcsolatosan van hozzásod, szólásuk, véleményük, akkor kérem, hogy fogalmazzák meg ezeket, és tegyék meg a bejelentkezést az elérhetőségeken. Remélem, hogy nem mentek el mindnyájan, tisztelt hölgyeim és uraim, a zöldbe pihenni, tehát van, akit a téma érdekel, bátran hívjanak, bátran tegyék meg az észrevételeket. Nos, lássuk, hogy mi a helyzet akkor Bíró Rozáliával. Megpróbáljuk elérni pár másodperc, pár taktus zenét kérek akkor Jan Tatártól, hogy tisztázzuk, hogy mi is a helyzet. Nos, ebben a pillanatban megszületett a csoda. Vonalban van Bíró Rozália, Bihar megyei parlamenti képviselő, az Alsóház külügyi bizottságának elnöke, az RMDS nőszervezetének vezetője. Kezét csókolom, tisztelt képviselőasszony, és örvendek, hogy végül is összejött ez a kapcsolat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
Meleg van nagyon Nagyváradon is környékén?
A vihar készülődik. Aha. Nagyon meleg volt mondjuk egy fél órával ezelőtt, most már éppen borongos az idő, úgyhogy vihar készülődik.
Hát nem csak Nagyváradon, hanem amúgy itt a Kotrocséni és a Viktória Palota között is nagyon úgy néz ki, hogy vihar készülődik. Hogy a villám hova fog csapni, az majd elválik. De többek között a külpolitikai helyzet, illetve hát ugyebár Románia izraeli nagykövetségének elköltöztetési szándéka izzasztja újabban a viszonyokat a két palota között. Nos, a szakbizottságban, tisztelt képviselőasszony, a külügyi szakbizottságban mi erről a vélemény? És egyáltalán, ha sikerült Mélés Kálmán külügyminisztert meghallgatni, mert utoljára 2,5-3 héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy szándékukban áll, akkor egészen más témakör kapcsán megkérdezni a külügyminisztert, sikerült-e vele szót váltani és véleményt cserélni bizottsági berkeken belül, és egyáltalán mi a kollégák, illetve hát maga a törvényhozás külügyi szakbizottságának a véleménye mindenről, mindezen szándékról, és hát a titkos, nem titkos memorandumról, amit a kabinet állítólag össze is állított, és hát az izraelieknek át is nyújtott, jól mondom?
Így van, tehát induljunk ki az időjárásból, és reméljük, hogy a villámok helyett egy termést hozó bőv záporeső lesz, és hasonlóképpen a két palota között is, hiszen viccet félretéven, vagy hasonlatot félretéven elképesztően nagy szükségünk van arra, hogy Románia hírnevét ne romboljuk a különböző intézmények közötti belső háborúval, nyilatkozatokkal, elkamarkodott lépésekkel. De visszatérve a kérdésre, szűk két hete a külügyi bizottságunk meghívására Meles Kálmán külügyminiszter úr részt vett egy bizottsági ülésen, ami azért úgy majdnem 3 óra terjedelmű volt, és amelyen gyakorlatilag az Izrael fővárosának és nyilván ezáltal a nagykövetség átvételének a kérdését boncolgattuk. A miniszter úr elmondása alapján ugye tekintettel a nemzetközi helyzetre az ő kezdeményezése volt az, hogy a külügyminisztérium elkészítsen egy tanulmányt, ami azt elemzi, hogy szükség van-e a nagykövetség áthelyezésére, Románia nagykövetségének áthelyezésére Tel Avivból Jeruzsálemben, és hogy ez a román állam szemszögéből, illetve Románia és Izrael közötti stratégiai partnerség szemszögéből jó lépés, megfelelő lépés lenne-e vagy sem. Hát nyilván a két ország szemszögéből, a bilaterális szemszögből elemezve jó lépés lenne, de ugyanakkor ott vannak azok a kötelezettségvállalások, amelyet Romániát is bizonyos keretek között tartja, úgy az Európai Európai Unión belül, mint más nemzetközi keretegyezményeken belül, amelyek ugyan nem tiltják meg ezt a lépést, mégis volt egy formális egyesség valamikor tavalyi év novemberének elején, amikor az Európai Unió tagállamai elemezték ezt a kérdést, és arra megállapodásra jutottak, hogy nem költöztetik el a nagykövetségeiket Tel Avivból Jeruzsálembe. A miniszter úr elmondása szerint a tanulmány erre vonatkozóan készülőben van, kicsit nehezen lehetett belőle kicsavarni a határidőt, hogy mikorra lesz kész, de hozzávetőlegesen egy hónap időintervallumot adott arra, amíg olyan állapotba jut majd, hogy az államelnök felé lépnek vele, bemutatva azt, hogy mi a külügyminisztérium, illetve a kormány véleménye erről a kérdésről, felkérve ezután az államelnököt a további egyeztetésre.
Itt egy picit álljunk meg, ne haragudjon, tisztelt képviselőasszony, beleszólok. Kinek a feladatkörében áll, ugyebár így jogilag és képviseletileg is, az ilyen kérdéseknek a külföld irányába történő képviselete az államelnöknek, vagy pedig a kormánynak a külügyminisztériumon keresztül?
Az alkotmány értelmében a kormány kezdeményezésére az államelnök megnyit vagy megszüntet nagykövetségeket. Ugye ez gyakorlatilag ez a lépés azt feltételezi, hogy megszüntetni a Tel Avivit és megnyitni a Jeruzsálemit, így is értelmezhetjük. De úgy is értelmezhetjük, hogy igazániból ez nem az Izraelbe való nagykövetség megszüntetése és újbóli nyitása, csupán átköltöztetése. Innen ered a számtalan félreértés, mert kérdés az, hogy melyik szemszögből vizsgáljuk. Ez az a gond, ez az egyik tipikus példája annak, amikor olyan alkotmányunk van, ami értelmezhető. Ugye, mert beszélgethetünk arról, hogy először be kell zárni a Tel Avivit, hogy meg lehessen nyitni a Jeruzsálemit, vagy pedig átköltöztetni. Mert ha átköltöztetés, akkor igazándiból az alkotmány cikke, idevágó cikke szerint nem lenne hatásköre az államelnöknek, ha pedig megszüntetés és újra megnyitás, akkor, de akkor is a kormány javaslatára kell az államelnök ezt megszüntesse, vagy megnyisson. Úgyhogy ez egy nagy kérdőjel, értelmezés kérdése, ez az egyik legnagyobb gond. A második legnagyobb gond az az, hogy egy ilyen jellegű tanulmánynak az elvégzése, illetve az akár a két palota, úgymond, ugye a kormány és az államelnöki hivatal közötti egyeztetés is belügy. Tehát gyakorlatilag nem kellett volna kikerüljön. Hát nem azt mondom, hogy a köztudatban nem, de nem kellett volna semmiképpen ennyire a nemzetközi porondra kerüljön, hogy ennyire sértő legyen több mindenki számára. Hiszen részben ugye, ahogy fény derült erre a memorandumra, akkor az államelnök álláspontja más sértő volt Izrael számára. Folytathat ilyen, hogy is mondjam, szinte hógörgetekként, lavinaként, egyik pillanatról a másikra nőttek a feszültségek, a különböző elhamarkodott nyilatkozatok és kijelentések következtében. Mindezt belső berkekbe kellett volna tartani, és belső párbeszédet, valós párbeszédet kellett volna folytatni azért, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Azt megkérdőjelezni, hogy a miniszterelnök asszonynak joga van-e, vagy nincsen ellátogatni Izraelbe, illetve hogy a kormányon lévő legnagyobb politikai alakulat elnöke vele mehet, vagy nem. Ez szintén annyira belügy, hogy igazándiból szinte visszhangot sem kellett volna kapjon. Tehát jelen pillanatban az álláspont az, hogy ez az elemzés, ami a memorandum alapján történik. A memorandum ugye arról szól, hogy tekintettel a geopolitikai helyzetre szükség van egy elemzésre, amely arra vonatkozik, hogy Románia költöztesse-e el a nagykövetségét Tel Avivból Jeruzsálembe, vagy sem. Maga a tanulmánynak az elkészítése valószínűleg még egy-két hetet igénybe vesz, ahogyan miniszter úr mondta, és ezután következik az, hogy a külügyminisztérium, illetve a kormány felkéri az államelnököt egy közös egyeztetésre. És még akkor sem biztos, hogy lesz egy végleges válaszunk, hiszen ez egy akkora horderejű kérdés, amiben nem az a lényeg, hogy minél hamarabb meglegyen a döntés, hanem az a lényeg, hogy megfelelő döntés legyen. Úgyhogy jelen pillanatban ez az álláspont, a kollégák véleménye, hiszen ön ezt is kérdezte, megoszlik. A gond az, hogy nem észérvek alapján oszlik meg, hanem az szerint oszlik meg, hogy ki kormánypárti és ki ellenzéki. Nyilván az ellenzéki. Az államelnökek ad igazat, nyilván a kormánypárti kollégák pedig a kormánynak adnak igazat. Úgyhogy nagyon nehezen lehet kialakítani, bár erre már tettünk próbálkozást, és tenni fogok az elkövetkezőkben is, nagyon nehezen lehet kialakítani egy valós párbeszédet, ami észérvekre határolódik, akár jogi területen, tehát azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy mik azok a nemzetközi egyezmények, amelyek Romániának keretet szabnak, és ami nem biztos, hogy lehetővé teszi, hogy ezt a döntést meghozza, és mik azok a gazdasági, politikai, bilaterális, stb. Területen feltételezhető előnyök, vagy pozitívumok, amik azzal járnának, hogyha a nagykövetséget átköltöztetnénk. Erre vonatkozó beszélgetésünk még a bizottságban valószínűleg olyan, nem ezen a héten, valószínűleg jövő héten lesz újra, ahol pontosan, hát én, mint bizottsági elnök nyilván arra fókuszálok, hogy maradjunk a szakmaiságnál, és ne a politikai, ha úgy tetszik, színezet alapján mondjuk véleményt, hanem próbáljuk meg érvekkel és ellenérvekkel alátámasztani egyik vagy másik álláspontunkat. Pontosan ez az egyik legnagyobb gond a mai romániai politikai életben, hogy nem a lényeges kérdésekről érdemben szóló vita az, ami a mindennapjainkat uralja, hanem sokkal inkább felkapott, különböző, érdekesnek mondható kérdéskörökbe visszázunk szinte parttalanul, és ezért aztán a másik oldalról nem lehet eredményt elérni.
Csak hogy van két eléggé kényes aspektus a dolognak és a témával kapcsolatosan. Ugyebár Ludovik Orbán nemzeti liberális párti elnök hazaárulás vágyával tett feljelentést a legfőbb ügyészségen, Jurika Dancsillő miniszterelnök asszony ellen, éppen a memorandum tartalma miatt, és Palesztina visszahívta egyeztetésre nagykövetét Bukarestből. Ez elég egy két kényes dolog, nem?
A másodikkal kezdeném, amire Johannis államelnök úr azt mondta, hogy csak nyugodtan elemezzük a tényeket, majd megoldódik a helyzet. A külpolitikában különösképpen, de azt hiszem a belpolitikában is szükséges egy bizonyos mértéktartás és egyensúlytartás. Tehát nem eshetünk abban a végletbe, amibe az Orbán Ludovik elnök úr esett. Egy ilyen feljelentésnek az elkészítése, amelyet nyilván ugye látjuk, hogy a Nemzeti Liberális Párt nem val magáénak, és ugye az elnök is azt mondja, hogy ő mint fizikai személy készítette, tehát nem vállalható egy ilyen feljelentés a Nemzeti Liberális Párt számára. Én most nem mondhatom azt, hogy alaptalan vádakat tartalmaz, hiszen ez nem az én hatáskörömbe tartozik ezt megítélni. De mielőtt egy országnak, a saját országunknak a miniszterelnökét ilyesmivel vádoljuk, azelőtt egy igen mélyreható és széleskörű elemzés szükségeltetik, és bizonyítékok vagy bizonyítéknak vélt tények sorakoztatása, és nem az, amit megtalálunk, vagy legalábbis amit tudunk erről a feljelentésről. Úgyhogy bár ez a visszahívás megtörtént, ugye, a palesztinok részéről, én hiszem azt, hogy a feladatunk, és meggyőződésem, hogy az államelnök is ezen a téren fog tenni, párbeszéd folytatás mindkét féllel, úgy az izraelivel, mint a palesztin féllel. Az egyik legnagyobb hiányosságának ítélem meg az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Trump elnök úr döntésében az, hogy a palesztinokkal nem volt érdem, vagy legalábbis felszínen nem tudunk hivatalosan érdembeni tárgyalásról arra vonatkozóan, hogy mi, mint Egyesült Államok ezt lépjük, de ez az Egyesült Államok és palesztinok közötti viszonyban hogyan gyűrűzik le. Tehát ezért azon fontosnak az, hogy Románia párbeszédet folytasson mindkét féllel, mindaddig, amíg el tudjuk dönteni, hogy mi a megfelelő álláspont számunkra, és annak megfelelően cselekedjünk.
Közben vonalban ismerőse, tisztelt képviselőasszony Mayer úr, így faluból jelzi, Jantetár műszaki munkatársunk. Kérem, hogy akkor engedje meg, hogy hallgassuk meg, mivel fordul önhöz. Üdvözöljük, tisztelt Mayer úr, adásban van, haló.
Kezi csokalom, tisztelt Bíró Rozália, képviselő asszony, tisztelettel Kis Csaba úr.
Röviden és velősen kérném.
Hát én tényleg nagyon röviden, nekem semmi gondom nincs azzal, hogy mi és hogy lesz. Az, hogy nem jó, az, hogy úgy cselekedett, úgy drágnám, mint Dencsil a miniszterelnöknő, hogy tudta nélkül, és annélkül, hogy megtárgyalták volna az államfővel ezt a döntést, hát ez tényleg elemzésre szorul. Ez de igaz. Ezt nem lehet dönteni máról hónapra. De hogy van eldöntve az, most ez tényleg a tisztelt Bíró Rozália, hogy én mindig nőpárti voltam, ezt nagyon jól tetszik tudni. Igen, jól van, örvendek, ott van egy hölgy, miniszterelnök, jól van, de hát mások ellen olyan hamar lehetett mindent dönteni, és most Dencsil a miniszterelnök hölgy helyett már az van előírva, hogy a peszegyisták kijöhetnek tüntetni a miniszterelnök javára. Hát nem tudom, ne tessék rám megharagudni. Én egy kicsit laikus, öreg, trottyom-pottyom vagyok, de ezeket én tényleg nem tudom megérteni, hogy lehet ezt, és hangoztatják mindenhol, rádióban is mindenhol, hogy a peszedisták tüntetnek a miniszterelnök javára. Hát ez nem tudom.
Köszönjük szépen, Mayer úr. Jól informált, tudja azt, hogy június 1-én néptüntetés lesz Viorica Dencsile, legalábbis ez a terv. Viorica Dencsile, a miniszterelnök asszony. Viszont hallásra, további szép napot kívánok. Öné a szó, tisztelt.
Szeretettel köszöntöm Mayer urat, és nagyon örülök, hogy nőpárti. Remélem, hogy sok ilyen hallgatónk van még, de visszatérve erre a kérdésre, jogállamot és demokráciát nem lehet csak az utcán építeni tüntetésekkel. Az a tény, hogy ehhez az eszközhöz nyúlunk, nyilván a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a demokrácia szabadságát bizonyítja. De úgy gondolom, hogy olyan körülmények között, amikor ekkora feszültségek gyűrűznek a Nyugat-Balkántól elkezdve, egész világviszonylatba kibontva, akkor nem arra kellene elsősorban koncentrálni, hogy kimegyünk tüntetni egy miniszterelnök mellett. Ugye, mint ahogy azt sem tartottam helyén valónak, hogy a december, 2016-os decemberi választások után rövid idővel kimentek tüntetni a kormány ellen, aki 3 hete vagy 4 hete volt kormányon. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy a többség döntése érvényes valamennyünk számára. El kell fogadnunk azt, hogy a PCD-ALD az, aki kormányoz jelen pillanatban, és hogy ez a koalíció miniszterelnökének Viorica Dencsile asszonyt választotta. Számon lehet kérni, és számon kell kérni minden területen az eredményeket, vagy az eredménytelenséget, és ezért valamennyi politikusnak, valamennyiüknek felelni kell. De az, hogy szinte hétről hétre lebegtetjük egyik vagy másik tüntetés megszervezését, vagy akár lebegtetés nélkül szervezünk spontán tüntetéseket, azt tudatába kell lennünk annak, hogy lehet, hogy megfelelőnek tartja az a 100 000, 10 000 ember, aki az utcán van, de az ország külső imidzsét, a stabilitását nagy mértékben befolyásolja. Holott valamennyiünk célja az, hogy egy működő, jól működő gazdaságban éljünk, és hogy az életszínvonal emelkedjen, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy a fiataljainkat itt tartsuk, és hogy jövője legyen ennek az országnak. Tüntetést azért szervezni, hogy a hatalmon lévő a hatalmát bizonyítsa, ugyan lehet, csak nem hiszem, hogy olyan eredményhez vezet, kézzelfogható eredményhez vezetne. Tehát amennyiben valóban úgy lesz, hogy június 1-én tüntetés lesz, És itt azért egy zárójelet teszek, úgy kicsit szomorkásan mondom azt, hogy amikor azt a törvényt kezdeményeztem, hogy a június 1-e szabad nap legyen, semmiképpen nem arra gondoltam, hogy ezt a felnőttek arra fogják használni, hogy kimennek az utcára, hanem arra, hogy a gyermekeik mehet lesznek. De ha ez a tüntetés meg lesz, akkor igazándiból arról beszélhetünk, hogy a kormánykoalíció az erejét akarja felmutatni általa, és jobbnak látnám azt, hogyha az erő felmutatása helyett hatékonyabban módosítanánk a törvényeket, és hoznánk olyan törvényeket, amik működőképesebbé teszik a gazdasági életet, és nem csak az.
Van egy a témával kapcsolatban még két kérdésem, tisztelt képviselőasszony. Említette azt, hogy milyen fontos lenne Klaus Janis államelnök szerepe párbeszéd tekintetében. Na már most semmiképpen nem értenek szót a kabinettel, ez most már abszolút nyilvánvaló, mert hogy az ügy kapcsán, pontosabban a további fejlemények kapcsán, Klaus Janis bekérette a Kotocsinyi palotába Meres Kálmán külügyminiszter urat, kérdőre vonván, hogy miért nem tájékoztatták őt arról, hogy Románia Magyarországgal és Csehországgal egyetemben megakadályozta, hogy az Európai Unió elmarasztaló nyilatkozatot adjon ki az USA nagykövetségének, izraeli nagykövetségének elköltöztetésevel kapcsolatosan. Tehát semmiképpen nem megy ez a párbeszéd.
Valóban nagyon csikorgós a párbeszéd, nem is tudom, hogy nevezhető-e párbeszédnek, mert az, hogy bekéreti, behivatja, és aztán az államelnök magához a minisztert, és utána megdorgálja, és utána semmi pozitív irányba való előmozdulás nem történik, ez nem egy konstruktív megoldás. A helyzet az, hogy fordítva sincs egyeztetés. Tehát akkor sincs egyeztetés, amikor az államelnök megy el külpolitikába képviselni Romániát, a kormánnyal nem egyeztet, és ugyanígy a kormány sem egyeztet az államelnökkel, illetve a külügyminisztérium sem egyeztet az államelnökkel. A gond csak az, hogy ezt gyakorlatilag maga, ennek az árát maga az ország fizeti meg. Tehát nekünk sokkal nagyobb külpolitikai súlyunk kéne legyen, mármint Romániának sokkal nagyobb külpolitikai súlya kéne legyen, úgy az Európai Unióban, mint a nemzetközi porondon. És ezt a lehető súlyt, ahelyett, hogy növelnénk, csökkentjük és felmorzsoljuk ilyen és hasonló történésekkel.
És következik az Európai Uniós elnökség egy bő fél év múlva. Hát ilyen hangulatban eléggé nehéz lesz, úgymond, érdembeli elismerést kivívni a többi tagországgal szemben, hogyha itt állandóan. És állítólag az is van, hogy Románia még nincs felkészülve erre, mert itt a Brexit miatt egy fél éve hamarabb kerül sor erre a nagy eseménysorozatra, ha lehet így nevezni.
Hát egy kicsit összekapcsolnám azt, amit ön mondott, azzal a ténnyel, amit tapasztaltunk és hallottunk, mint külügyi bizottsági tagok, akik a német parlamentben, a Bundestagban voltunk tapasztalatcserén, és az ottani külügyi bizottság elnökével és a bizottság 7 tagjával találkoztunk. És amikor rákérdeztem arra, hogy mi a tanácsuk és a javaslatuk az elnökséggel kapcsolatosan, ugye Németország többször volt másoros elnök, mi a legfontosabb, akkor a külügybizottság elnöke, Röttgen úr azt mondta, hogy akkor, amikor 2009-ben volt utoljára elnöksége Németországnak. Tehát amikor Németországé volt a soros elnöksége, az alap állapot, amiből kiindultak, az az volt, hogy nem volt kormánypárt és nem volt ellenzék, hanem Németország volt. Azaz egy hangon beszélt az egész ország, a minden intézménye, minden képviselője. Hogy is mondjam, felkiáltó jeles tanácsnak éreztem mindazt, amit elmondott, és pontosan ide kapcsolódik ahhoz, amit ön mondott. Egy nagyon nehéz periódusban leszünk soros elnökök. Nehéz a Brexit miatt is, nehéz azért is, mert gyakorlatilag a fél évnyi elnökséget félbevágja az Európa Parlamenti kampány és választás. Ugye, és ha tetszik, hanem azzal kell számolnunk, hogy valószínűleg egy hónappal a választások előtt mindenki kampányolni fog, és mindenkinek a figyelme a belügyekre fog korlátozódni, illetve a belső választásokra, mert kiemelten fontos az, hogy milyen lesz az új Európa Parlament, és nyilván, hogy minden politikai alakulat jól szeretne szerepelni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag összes főbb tevékenységi tevékenységet, amelyet szerveznénk az elnökség alatt, muszáj lesz május 10-ig betuszakolni a fél évbe, és aztán majd valahol május vége fele érdemben még egy hónapot tovább folytatni, úgyhogy hogy a folyamatban lévő ügyeket. Azon kívül ugye olyasmiket örökölünk, folyamatban lévő ügyeket, amelyeket folytatni kell. Például nagyon fontos az, hogy a Nyugat-Balkán felzárkózására és közeledésére vonatkozó folyamatokat, tárgyalásokat tovább vinni. Nagyon fontos az, hogy egyességre kerüljön az a problémakör, hogy mi lesz a 2020 utáni költségvetési keretekkel és az egyes forrásokkal. Ugye itt egészen eltérő az álláspont mondjuk például Németország és Románia között, mert ugye Románia azt mondja, hogy nekünk prioritás a mezőgazdasági alapok biztosítása és a regionális fejlesztési alapok biztosítása. Németország meg azt mondja, hogy igazániból ezeket a forrásokat a jogállamiság gyakorlatban fenntartása és a migrációra adott tagállami választól teszi függővé. Tehát még csak azt sem tudom mondani, hogy közös nevezőn vagyunk ebben a témakörben. Ugyanakkor ott van a meg nem oldott probléma, a Schengenbe való belépés vagy nem, befogadás vagy nem pontosabban, és mindezek azért, hogy is mondjam, sűrítik azt a programot, ami vár ránk ebbe a fél évbe. És ha pedig azt nézem, hogy úgy kormány szinten, mint parlamenti szinten milyen előkészületek vannak az elnökségre, akkor azt tudom mondani, hogy iszonyú hatékonysággal kell dolgoznunk decemberig, hogy valóban felkészültek legyünk, mert ugye nem január 31-ére kell felkészültnek lenni, hanem inkább december 15-ére kéne felkészültnek lenni az elnökség átvételére. Jó példa a Bulgária, aki eléggé magas színvonalon biztosítja ezt az elnökséget, és remélem, hogy meg tudjuk az előttünk álló feladatokat oldani addig.
Ha már feltetszett adni nekem a labdát, akkor engedje meg, tisztelt képviselő asszony, hogy megkérdezzem, és köszönöm, hogy eszembe juttatta, mert ez motoszkál bennem jó néhány napja, hogyha mi Schengenbe készülünk, a schengeni övezetbe készülünk továbbra is, akkor miért fektetünk pénzt, úgymond, az ország összes határ átkelőjének a korszerűsítésére, beleérte természetesen a nyugati részt is, amely, ha belépnénk a schengeni övezetbe, akkor már nem léteznének úgymond határátkelő helyek.
Hát sajnos nem tudom azt mondani, hogy hangsúlyos és határozott biztatást lehet hallani a tagállamok részéről a Schengenbe való befogadásra vonatkozóan. Sokkal inkább azt mondanám, hogy óvatos megközelítéseket. Ezen a németországi delegáción például, ahol nyilván ezt a kérdést is feszegettük, és kértük a német partnerek hatható segítségét erre vonatkozóan is, csupán azt a választ kaptuk, hogy hát remélik, hogy elérkezik a megfelelő pillanat erre, és hogy valószínűleg tartják, hogy külön kell tárgyalni Románia esetét és Bulgária esetét. Tehát ez még jó indulata sem mondható elkötelezettségnek a német partner részéről. Úgyhogy nem zárja ki sajnos az egyik a másikat, sokkal inkább azt mondom, hogy a vállalt kötelezettségeink, amik a határok és nem csak az EU külső határainak a felszereltségére vonatkoznak, ezeket meg kell tennünk, hiszen párhuzamosan mindenféle problémával egyre gyakrabban halljuk azt, hogy az Európai Unió védelmi rendszerét kell biztosítsuk, vagy egyre hangsúlyosabban kifejlesztjük. Na most, amikor megnézzük azokat a számadatokat, amelyek arról adnak egy képet, hogy mennyi a migráció jelen pillanatban, és nem tudjuk azt mondani, hogy ez határozottan csökkenő tendenciát mutat, persze a 2015-ös csúcshoz képest igen, de egy állandó beáramlás, további beáramlásról vagyunk kénytelenek tudomást venni, még akkor is, hogyha mindez csendben történik. És ha ugyanakkor elemezzük azt a tényt, hogy azért Románia kötelezettséget vállalt arra, hogy EU tagállamokon belülről 2200 migráns fog befogadni, és EU tagállamokon kívülről is közel 1000, akkor tudatába kell legyünk annak a ténynek, hogy azért egyfajta szűrés valamilyen módon szükségeltetik majd itt a tagállamokon belül is. Úgyhogy nem tudunk ezektől a tényektől elvonatkoztatni, tehát magát a beruházásokat szükséges megtenni.
Dénes nevű hallgatónk írja SMS-ben, utalva arra, amit ön már korábban említett, tehát a kedves hallgató a következőket írja. Több mint 25 év sem volt elég ahhoz, hogy a tisztelt tisztségviselők megértsék azt, hogy a fehér az nem fekete, nálunk az szürke. A törvényekkel van baj, mert azokat lehet értelmezni, attól függően, hogy kik javasolták, szavazták meg, azt írja tisztelettel Dénes.
Valóban az egyik legnagyobb gond az, hogy a törvényeink értelmezhetőek, és ha véletlenül úgy éreznénk, hogy nem, akkor majd jön egy metodológiai útmutató, ami aztán tényleg értelmezhetővé teszi őket. Tehát, és aztán a legnagyobb hiba a törvény gyakorlatba ültetése és a maga a törvény közötti különbség. És ez szinte minden területen. Sokkal nagyobb felelősséggel kell azt hiszem törvényt is hozni, és még nagyobb felelősséggel kell gyakorlatba ültetni. Szinte zsigerből hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy értelmezzük a törvényt. Mondok egy egyszerű példát, ami mondjuk nem is annyira idevágó, de mégis azért egy kicsit olyan érzékelteti. Ha gyorshajtásért Romániában megállít egy rendőr, akkor minimum megpróbálunk vele egy kicsikét alkudozni. Ezt Németországban biztos nem tesszük meg, vagy Ausztriában. Tehát mi magunk tesszük a törvényeinket értelmezhetővé, és mi magunk megyünk bele abba, hogy majd megkeressük mindenhol a kiskapukat. És ezért ennek egy folyamatnak az eredménye az, hogy gyakorlatilag olyan valóságban élünk ma Romániában, ahol az alkotmány cikkeit is értelmezzük, lásd izraeli nagykövetség, ugye, vagy pedig a legegyszerűbb törvény gyakorlatba ültetését, és megnézzük azt, hogy értelmezhetem másként is, tehát kibúvót is kereshetek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig eddig külpolitikáról, annak hátteréről beszélgettünk vendégünkkel itt a Naprakész műsorban, Bíró Rozáliával, Bihar megyei parlamenti képviselővel, az Alsóház külügyi bizottságának elnökével. Többször tett említést arról a bizonyos németországi útjáról különböző témakörökben, viszont arról még nem beszéltünk, tisztelt képviselőasszony, hogy ha már törvényekbe tartása merült fel, akkor ön ezen a Német Külpolitikai Társaság Kutatóintézetének vezetőségével tartott kerekasztal beszélgetésen azt is felhozta, hogy kisebbségi jogok betartására vonatkozó törvényes keret számonkérését is el kéne kezdeni Romániával szemben, mert hogy ezek léteznek, a betartásukkal van hiba, ezt tudjuk, az utóbbi időben saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Úgy értettem, hogy tudomásul vették a tisztelt vendéglátók ezt a kérdéskört, és azt ígérték, hogy írásban válaszolnak majd az ön felvetésére.
Igen, ez az intézmény egy 1957-ben létrehozott kutatóintézmény, amelyet dr. Ötker vezet. Ő az az Ötker, akit a mustárról meg a pudingról ismerünk, már elnézést a hasonlatért. Egy hihetetlenül széles látókörű 80 éves üzletember és politikus, és maga az intézmény tevékenysége 57 óta arra irányul, hogy vizsgálva a külpolitikai eseményeket, illetve a német gazdaság lehetőségeit, megtalálják és ajánlják a német kormánynak azokat a lehető legoptimálisabb irányokat, amelyben a német külpolitikának mozdulnia kell. Na most tekintettel arra, hogy tanulmányok tömkelegét végzik, jelen pillanatban 1600 ember dolgozik ebben az intézményben. Vetettem fel ezt a kérdéskört, hogy a nemzeti kisebbségek jogai, és mi a véleményük arról, hogy a Minority Safe Pack kezdeményezésre összegyűjtöttük a sikeresen a szükséges aláírásokat, és hogy ugye az Európai Bizottságnak ennek értelmében tárgyalnia kellene ezt az ügyet. Nyilván az első lépésük az volt a tárgyalás folyamán, hogy leszögezték azt, hogy Németországban a tartományok szintjén vannak szabályozva azok a jogok, amelyeket a nemzeti kisebbségek élvezhetnek, és ők úgy gondolják, hogy Németországban ez a kérdéskör rendezett, de tekintettel arra, ugye beszéltünk a romániai helyzetről, illetve arról, hogy a mindennapokban mit élünk meg, bár a törvényeink, akár országos szinten a törvényeink adottak arra, hogy nemzeti szimbólumokat használjunk, stb., anyanyelv használat, stb., mégis a gyakorlatban ültetés óriási hiányosságokat szenved, vagy pedig visszaéléseket tapasztalunk. Ekkor mondták azt, hogy ők nem végeztek ugyan erre vonatkozó tanulmányt, mert ők a német álláspontot így látják, de végezhetnek egy tanulmányt arra vonatkozóan, hogy Európában szükség van-e az Európai Unió szintű törvénykezési keret létrehozására, amely a nemzeti kisebbségek jogait védené. És hiszem azt, hogy ha sorra veszik a nemzeti kisebbségek példáját, az Európai Unióban élő nemzeti kisebbségek és országban élő kisebbségek példáját, akkor egy olyan tanulmány fog belőle kikerekedni, amely bizonyítja azt, hogy ami egyébként teljesen logikus, hogy egy nemzeti kisebbség nincs ahogyan megkövetelje, és arra, elnézést, hogy ezt mondom, arra kényszerítse a többséget, hogy az ő jogait tiszteletbe tartsák. Éppen ezért talán, és ha körbenézünk azért Európa szerte, azt tudjuk mondani, hogy az RMDSZ által elérte eredmények a nemzeti kisebbségek jogainak elismerése és gyakorlatba ültetése terén az elmúlt 27 évben igen komoly eredményeket mutatnak, de mégis ott vagyunk, hogy vannak olyan helyzetek, amiben nem tudjuk ezeknek a törvényadta jogoknak a gyakorlatba ültetését biztosítani. Tehát logikus az, hogy a kisebbség nincs ahogyan ráhasson a többségre, csak a többség jó indulatára számíthat, vagy van egy olyan Európai Uniós kötelezettség keret, ami egy törvénycsomag, ami azt mondja, hogy ez az a minimális jogkeret, amit biztosítani kell a nemzeti kisebbségeknek, és akkor ezt minden EU tagállam köteles betartani. Tehát, hogy szükség van erre, de majd meglátjuk, hogy a tanulmány, amelyet azért nem ígértek túlzottan hamar, mert azt mondták, hogy hát azért véleményük szerint ez egy fél év munkája, milyen eredményeket fog hozni. Ugyanakkor rá egy napra pedig ellátogattunk Hessa tartományba, ahol amely tartományban tartományközpontja Wiesbaden, és ott a parlament elnökével volt egy találkozóm. Ebben a tartományban 6,2 millió ember él, és ennek 5,2%-a román. Tehát egy hozzávetőlegesen egy ilyen 55 ezer létszámú közösségről beszélünk. És ott pedig beszélgetünk gyakorlatilag arról, hogy mik azok a jogok, amelyeket magának tudhat, és aminek örvendhet egy román közösség, illetve olasz közösség még elég nagy ott. És azt kell mondanom, hogy a közösség igényének, a nemzeti kisebbség igényének megfelelően van valószínűleg alakítva a tartomány által, tartomány parlamenti által biztosított jogkör. Iskoláik vannak, de igazániból csak ugye egy 8 osztály. Használják is a nyelvet azokon a területeken, ahol többségben vannak, nem, ahol többen vannak, de nem olyan szinten, hogy akár mit tudom én, két nyelvű lenne az ügyfélszolgálat, vagy valami hasonló. Tehát, hogy azért korlátozottabbak ezek a jogok, viszont ha nincsen hallható követelés többről, akkor valószínűleg ez így megfelel a közösségnek.
Apropó, joggyakorlat. Na most ezen a téren önök, hölgyek, az RMDS-en belül nagyon jól állnak. Szombaton Kolozsváron küldőgyűlést tartott az RMDS nő szervezete, amelyen többek között a nők elleni, erőszak elleni mozgalom kiterjesztését döntötték el, és arról is szót ejtettek, és határozat született, hogy az aktív tagok, illetve a fiatal hölgyek számára képzéseket tartanak a jövőben. Milyen más témák szerepeltek még napirenden ezen a találkozón, tisztelt Bíró Rozália?
Csak egy mondatot engedjen meg nekem, hogy visszatérjek erre. A nők elleni erőszakot kiterjesztjük olyan értelemben a magát a kampányt, hogy a családon belüli erőszakkal is foglalkozunk, hiszen az, amint egy 2300 durván gyerek, akihez elértünk az elmúlt egy év során, az iskolákban a szakemberek erőszakról beszélve rávilágított, a visszajelzések arra világítottak rá, hogy bizony észlelnek a gyerekek családon belüli erőszakot, különböző eznek különböző formáját, és hogy igényelnek lehetőséget arra, hogy erről beszéljenek, hogy ezt tisztázzák, hogy ezt megértsék, hogy ez megszűnjön természetesen. Tehát ez a kibővítés. Ami a képzéseket illeti, ugye tekintettel arra, hogy a különböző helyi és megyei, illetve országos döntéshozó testületekben nagyobb számmal lesznek jelen hölgyek, ezért szükségesnek tartjuk azt, hogy különböző területeken, szakterületeken képzéseket tartsunk. És végül, de nem utolsó sorban, azért engedje meg nekem, hogy elmondjam azt, hogy éppen a májusi hónap folyamán egész június elejéig zajlanak azok a nagyszerű események, amelyek a sorsfordító nők nevet ismeri, hiszen az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában fejezet alatt a nőszervezet egy rendezvénysorozatot szervez, ahol megyék és kistérségekre lebontva a közösség javaslata alapján olyan hölgyeket köszöntünk és jutalmazunk, persze szimbolikus jutalmakról van szó, de fejezzük ki a közösség elismerését, akik sorsfordító tevékenységet tudnak magukénak az elmúlt 100 esztendőbe, vagy 50-be, vagy 25-be, és olyan hölgyekről beszélünk, akik nem csak egy-egy személy, vagy a saját családjuk esetében, de maga a közösség életében is olyan tevékenységet fejtettek ki, amivel alakították a közösségben élők sorsát. Ilyen események most országszerte zajlanak, ez még hihetetlenül fontos, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a küldőgyűlés egyik döntése az volt, hogy tekintettel arra, hogy úgy érezzük, hogy a közösség igénye az, hogy az idősekkel többet foglalkozni, és az idősek alatt nem elsősorban azokat értjük, akik 90 és 100 év közöttiek, hanem mindazokat, akik nyugdíjba vonulásuk után a társadalom és a közösség szinte mellőz, hogy ezt a felbecsülhetetlen értéket valahogyan kamatoztatni tudjuk. Hogy a 40 vagy 50 éve, vagy 45 éves gyakorlata rendelkező pedagógus továbbiakban is azt a tapasztalatát, amit összegyűjtötte, valamilyen formában vissza tudja adni a társadalomnak, a gyerekek és a családok javára. Ugyanez érvényes az orvosokra és más szakmákat is mondhatnánk, és azt döntöttük el, hogy tekintettel arra, hogy erdészerte nagyon komoly tapasztalattal rendelkező nyugdíjas egyes nyugdíjas mozgalmak működnek. A nőszervezetünk szeretne együtt gondolkodni ezekkel a nyugdíjas egyesületekkel, szervezetekkel, abból a célból, hogy lássuk, milyen támogatást tudunk nyújtani mi a tevékenységük bővítéséhez, ahhoz, hogy minél több időshöz érjenek el, és ahhoz, hogy egyetlen idős ember se érezze erdészerte azt, hogy rá már nincsen szükség, és hogy az ő tudása nem jelent értéket a közösségnek.
Csak gratulálni tudok hozzá, és köszönöm szépen, hogy ezen a munkaszüneti napon rendelkezésünkre állt. További sikereket, minden jót kívánok önnek, tisztelt Bíró Rozália.
Köszönöm szépen, hasonlóképpen.